A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Ez itt a Café Budapest utolsó napja, egyben a mi utolsó adásunk, vagyis a finálé. Köszöntöm Önöket! Világsztárok és hazai előadók, film, színház, irodalom és képzőművészet, tánc és cirkusz, több mint 2 héten át a kortárs művészeket ünnepelte egész Budapest. Mi mindenütt ott voltunk, mindenről beszámoltunk, következzen most ezekből néhány szép pillanat. Dekadens és füllett erotika, lokálok világa, mintha csak Párizsban sétálnánk a 30-as években. Mindez a Párizs éjjel című előadásban, amelyet a fesztivál sátorban mutattak be. Az előadást egyébként brassai fotói inspirálták, akinek olyan barátai voltak, mint Dali, Picasso vagy Jean Genet. Liverpoolban tanultál, abban az iskolában, amelyet még Sir Paul McCartney alapított, ott tanítasz is egyébként, de nem elhanyagolandó, hogy a mi cirkuszi hagyományaink az 1800-as években nyúlnak vissza.
Igen, ez egy nagy ív volt gyerekkoromtól kezdve. Gyerekkoromban nagyon sokat voltam a cirkuszban, a nagymamám vitt el. És aztán később én a táncművészetet tanultam, és az összes olyan darabomba is kódoltam gyakorlatilag ezt a cirkusz világát. És így jött ez a gondolat, hogy jó lenne egyszer magyar artistákkal létrehozni egy produkciót. Mi először létrehoztunk egy darab kicsi produkciót a Szigeten, és az aztán kinőtte magát, most már a Reszirkel új cirkusztársulattal.
A 30-as évek Párizsa, lokálok, kabarék, varieték, azért nem egyértelmű, hogy egy jazz muzsika születik mindenhez.
Igen, elsőre talán nem egyértelmű, de azt is fontos elmondanunk, hogy ebből a országból indult, Franciaországból egy külön jazz műfaj, manus jazz, illetve a gypsy jazz, ami szintén nagyon jellemző volt a párizsi éjszakákban, és mi ezt jelenítjük meg ebben a darabban.
A hagyományos artista képzés után számodra mi a vonzó az új cirkusz világában?
A hagyományos cirkuszban a számok egymás után jönnek, nincsenek átkötések, csak a trükkök egymás után pörögnek, és igazából az új cirkusz számomra azért nagyon vonzó, mert ugye itt már megjelennek az érzelmek, nem csak az van, hogy lejövök egy trükkből.
Gratulálok! Ez volt az előadás záró motívuma, egyébként lélegzetelállító, ahol a kínai rút csöppet sem szokványos módon szerepel.
Egyik próba alkalmával csak kipróbáltam, mi van, ha nem rögzítem le a kínai rudat a szokványos módon, hanem csak felakasztom simán, ahogy felszerelem. Ugyanaz a szer, csak ugye, hogy leng a rút, sokkal nehezebb bármelyik trükk, mert ki kell használnom a lengéseket.
A történet 2500 éves, és mégis nagyon modern. A szereplők akaratosak és zavarodottak, késszerűek és frusztráltak. Euripides ledönti az antik hőseket körülvevő mitoszokat, nevetségessé válnak az emberek és az istenek.
Apollón! Megölnek engem kutyaszerű!
András, valóban kortársunk Euripides?
Igen. 2500 éve írta, de olyan, mintha ma történne. Árulás, családi viszályok, gaz, politikusok, képtelenség, és az életünket az istenek irányítják, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. És hát fantasztikus humor van a darabnak, olyan iróniája. Már néhányszor játszottuk, és azt látjuk, hogy a közönség igencsak élvezi ezt a nagyon, nagyon mai, hogy tetszik, gonosz humort.
Orestész mindenben számíthat Elektrára. Szerintem ma is találni ilyen karaktereket.
2500 évvel egy teljesen más rendszerben írták ezt meg. Mi, nekünk már ezek a dolgok nem úgy irányítják az életünket, ezek a hiedelmek, mint régebben, de ettől függetlenül ezek ugyanolyan húsvér emberek, akik küzdenek, szeretnek, és nem adják fel, és az utolsó vérükig próbálnak életben maradni.
Te nevedet elsősorban a fizikai színházzal azonosítják. Hogy van ez itt most ebben a darabban?
Természetesen ez a darabválasztás szempontjából mindenképpen fontos, és igyekszem arra törekedni, hogy belelássam akkor, amikor kiválasztok egy előadást, hogy belelássam a testet, magát és a fizikumot. Hogy ne legyen egy öncélú kísérlet.
Nagyon fontos ebben a darabban, és hát különösen ebben az előadásban a humor, hiszen Euripides mindenkit nevetett, az embereken és az isteneken is.
Igen, hát roppant iróniája van Euripidésznek, és hát ezt igyekeztünk mozgással, különböző szituációkkal, helyzetekkel érzékletesé is tenni. Orestész attól lehet kortársunk, hogy felsőbbrendű hatalomtól várja el a megoldást, ahelyett, hogy a saját maga felelősségének tudatában cselekedne.
Két határtalannak kiszabhat határt, erre voltam kíváncsi, Lajko Félix és Alexander Balanescu koncertje után.
Ha mindketten improvizálnak, akkor ki vezet?
A zene.
Félix, te ezt hogy gondolod?
Van egy valamilyen betanult, meg ráérzett esztétikája az embernek, amit ő ez működhet.
Ami közös bennünk, az a hegedű iránti szeretetünk. Kevés olyan művész él jelenleg a világon, aki ennyire feszegeti ennek a hangszernek a határait. Aki megpróbálja végletekig tágítani a hegedű, mint hangszer, kifejezési lehetőségeit. És azt hiszem, hogy ezen kívül közös bennünk a tradicionális zene iránti érdeklődés, és egyébként meg mindketten őrültek vagyunk.
Hogyan értelmezi a szabadságot a művészetben és az életben?
A szabad gondolkodás bátorságát, az új iránti állandó nyitottságot, a folyamatos keresgélést. Minden koncert, minden feladat újabb lehetőség arra, hogy valami eddig egészen ismeretlen művészi kifejezést fedezzünk fel.
Arra kérdeztem rá, hogy mit jelent a szabadság a művészetben és az életben?
Nekem az egészet mondjuk. Nem is nagyon szoktam most már olyasmiket elvállalni, ami nem erről szól.
Félix, számodra mit jelentenek a gyökerek?
Valószínűleg azt jelenti a gyökér, amit nem érdemes keresni, mert megvan. Tehát az ember csak úgy nem veszti el a gyökereit, csak akkor, hogyha kivágják a fát, mondjuk a fa is úgy veszti el a gyökereit. És nem is hiszem, hogy nagyon sokat kéne ezzel foglalkozni, hogy kinek mi a gyökere, mert hogy az van.
Profi hegedős, képzett egyiptológus, festő és performer, akinek minden koncertje igazi összművészeti élményt okoz. Lauri Andersonnal Sipos Szilvia készített interjút.
A zenéje, mintha egyre inkább magáról a zenéről szólna, és nem a multimédia művészetről.
Igen, ez nagyon jó megfogalmazás, annyit változom. Néha szuper egyszerűre alakítom a dolgokat. Egyébként nem gondolom, hogy önmagában attól lesz szép a zene, ha bonyolult hangsorokat játszom. Talán ez a kvártet miatt is van. Itt most a Language of the Future szóló estemmel lépek föl. Ebben viszont sok a bonyolult hangzás, de ez azért van, mert élvezem, hogy olyan vagyok, mint egy DJ. Keverem a zenét, van egy csomó pedálom, meg más kütyüm. Jó móka, ez a dilim, irányításmániás vagyok. Tetszik, hogy keverhetek és játszhatok. De ezek a számok alapvetően történetek. Igaz történetek arról, hogy mi mozgatja a világot. Mondjuk úgy, újságíró vagyok, arról írok, amit látok, vagy történik velem.
És mit jelent az igazság?
Jó kérdés, nagyon jó. A Language of the Future nagy része arról szól, hogy hogyan használjuk az emlékeinket és a történeteinket. Az életben mindig döntést kell hozni, folyton mérlegelni kell. Hogy mi lehet az igazság?
Akkor beszéljünk az igazságról. Volt már olyan érzés a saját magával kapcsolatban, hogy sznob?
Ó, igen.
Tudja, mert avantgárd művész csupa nagybetűvel.
Igen, sznob vagyok. És akkor mi van? Legfeljebb megvetnek. Mindannyian bizonyos dolgokat kedvelünk, más dolgok meg nem érdekelnek. Lehet ezt sznobizmusnak nevezni, de elsősorban azt jelenti, hogy más dolgok érdekelnek. Én egy demokratikus sznob vagyok.
Abszurd humor. Anglia legmélyebb bugyraiban járunk. A Tiger Lily zenéjét, s a darabját is ismeri már a magyar közönség. Különös hangszereken játszanak, fekete kalapot viselnek, fekete-fehér öltönyben és fehérre maszkírozott arccal. When you're on your deathbed. A few years
Néhány évvel ezelőtt találkoztam egy darab jukalit Budapesten. Ez volt a Jó gyerekek képeskönyve az Örkény Színházban. Nagy siker volt. És úgy döntöttem, hogy hozok valamit ajándékba. Egy liliumot.
Ó, köszönjük, nagyon kedves. Ez a narancssárga változata a virágnak, ugye?
A nevük Tiger Lilies. Mit jelent?
A Tiger Lilies. Tiger Lilies, a halál illata, a halál virága.
A koncertjeiken különleges hangszereket használnak. Melyek ezek?
Én zenélő fűrészen játszom néhány darabban. Aztán ott van a teremin, ami azért különleges, mert ez az első olyan hangszer, amit úgy kell megszólaltatni, hogy nem élünk hozzá. Ez egy régi elektronikus hangszer az 1920-as évekből. Martin Tango harmonikán játszik, ami talán nem olyan szokatlan hangszer, de ahogy ő játszik rajta, az igen.
Miért van az, hogy a groteszk és az abszurd az egyetlen lehetséges nézőpont az önök számára?
Ez a sokféle nézőpontunk egyike. Ott van még a gyötrődés, a reménytelenség vagy a szépség. Sokféle nézőpontunk van, de a groteszket, a humort szórakoztatónak és érdekesnek érezzük.
Melyek a fő témáik?
Perverzió, szegénység, a korrupció, a bűnözés, prostitúció, a függőségek, ilyesmi témák. Szóval nem a szokványos dolgok. Illetve ezek igenis szokványosak, de a dalaink nem a szokásos tartalmúak. Nem valami sima szerelmes dalok.
Nem azokat a témákat választjuk, amelyektől az emberek kellemesen érzik magukat. A 20-as, 30-as évek expresszionista, nem naturalista kifejezésmódját elevenítjük fel. Megpróbáljuk a dolgokat élénkebbre venni. A témákat élénkebbre, a számokat erőteljesebbre. Az expresszionista módszereket használjuk. A színházat, a képzőművészetet, a zenét, és így mutatjuk meg a dolgokat valami nagyon merész módon.
A 2001-ben Budapesten bemutatott az Álmok hídján mentem át című színpadi hangjátékában Ötvös Péter egy 11. században élt japán hölgy lírai zenei tükörképét teremtette meg. A műből később operát írt, a szerzővel pedig Sipos Szilvia beszélgetett.
Úgy hallgatom ezt a zenét, mintha kívülről néznék egy akváriumot vagy egy üvegbúrát, és néha egy ütővel ráütnék, mint egy gongra.
Azért tetszik nekem ez a hallgatás, mert valóban az egész zenekarnak a használatában benne van ez az önmagában csengés. Tehát a fantázia, a nő fantáziájában lévő állandó hangomolygás.
Az érdekel a japán főszereplőnő karakterét tekintve, hogy borzalmasan befelé él. Vágyakozás az egész élete, egy soha be nem teljesülő vágy.
Ez jó leírás. Ez egy 1000 évvel ezelőtt született japán hölgy, aki a császári udvarban volt társalgónő. Az volt a feladata, hogy a diplomatákkal versben közlekedjen egy költőnő, és egy dupla életet él, mert egy nagyon intenzív, szenvedélyes belső élete van, amit a foglalkozása múlik, hogy azt nem élheti ki. Ugye, mert a császári udvarban nem lehet privát ember, de ugyanakkor egy nagyon erősen önreflektáló, önkontrolláló személyiség. És ez a kvalitása a Lady Sarasinának, ez az önkontroll.
Egy ilyen történetet az ember talán akkor csinálja meg, amikor maga is megtapasztalja, hogy nincs eredmény, hanem csak az út van.
Hát mit mondjak, igaza van.
Tényleg, azért mondtam, hogy igazam legyen.
De ha így utána gondolok, akkor egész biztos, hogy van egy karakter azonosság köztünk. Tehát én valószínűleg azért szimpatizálok ezzel a személlyel.
Ott éremtettem, hogy ugye nagyon sok művéhez nyúl újból és újból hozzá, hát ehhez is.
Igen.
Mint hogyha nem érne végére az útnak a műveivel.
Igen, mert nekem a művek azok önálló személyek. Tehát én nem tárgyakat komponálok, hanem hangzó személyeket. Tehát ezeknek a daraboknak a léte a hangzásában van. Számomra nagyon fontos, hogy amikor már nem leszek, ezek a darabok, ezek tökéletesen álljanak meg a saját lábukon.
Most pedig egy jazz szól énekessel találkozunk, aki bár Angliában él, ismeri a magyar népdalokat. Just make it up.
Berlinben született, de úgy tudom, hogy az édesanyja félig magyar. Akkor ezek szerint itthon van. Beszélgethetünk magyarul is, nem?
Rendben, de lassan, és lehet, hogy néha kicsit zűrös lesz.
Igen, beszéljünk magyarul.
Okay.
Az anyukám szabadkai, ott nőtt fel, és mikor kicsi voltam, akkor mindig ott voltam, szóval kicsit szerb, kicsit magyar, nagyon jó emlékeim vannak. Mikor kicsi voltam, imádtam a görög dinnyét. És az utcán olyan poros utca volt, nem volt rendes utca, hanem mindenhol piszkos, meg mit tudom én, és akkor mindig jött a görög dinnye bácsi, on the horse and cart, és ő meg mindig sikította az utcán, már hallani lehet, hogy Lubenice, Lubenice, az görög dinnye szerből is. Good memories.
Miért pont a soul, a jazz?
Szeretem az improvizációt, meg igaz, hogy én a saját szövegem, meg zeném, saját zenét írom, de azt szeretem, hogy olyan, hogy mondják magyarul, it's free, you can make it up, you can improvise.
A második lemezem, a Titkos kert, 2006-ban jelent meg. Ugyanabban az évben, amikor a csodálatos Amy Winehouse megjelentette első lemezét. Szóval mintegy együtt nőttünk fel, sokat zenéltünk együtt, nagyon hiányzik. Kedves lány volt, rockos, bolond lány. Vannak ilyen emberek, akikkel vannak közös dolgaink, aztán látom őket tovaszálni.
Azt hiszem, hogy ön is egy amolyan őrült lány, nem?
Ó, egy bolond lány lehet.
Mit jelent önnek az a szó, hogy szépség?
Ha utálnám, ha sablonos lennék, és azt mondanám, hogy a szépség belülről jön, pedig tényleg onnan jön. Olyan sok dolog lehet szép, egy zene is lehet csodaszép, vagy ha valami megérinti az embert. Nagyon érzelmes típus vagyok, a halak jegyében születtem, bár nem igazán hiszek a csillagjegyekben, de ha valami megérint, akkor ezt az érzést minden porcikámban érzem. A szépség olyasmi, amitől az embernek elakad a lélegzete.
Van kedvenc magyar népdala?
Hungarian. Az a szép, az a szép. Csak az.
1914. Az előadás, mely az első világháborúnak állít örök emléket. Mégpedig a Cseh Nemzeti Színház, a Szlovák és a Vígszínház előadásában. Az ötlet Szonya Csárben a prágai opera énekesnőtől származik, akit a világ minden operaházában ismernek, és aki egyébként Maria Callas jó barátnője volt. És mindehhez jön Robert Wilson, az amerikai rendező, akit a vizuális kultúra megújítójaként tartunk számon.
Kulturális kapcsolat három színház között, és egy legendás rendező. Hogyan dolgozott ő veletek? Hogyan mozgatja a színészeket? Hogyan bánik a fényekkel, a térrel? Mitől újító az ő színházi módszere?
Olyan különleges alkotó, aki mindenhez ért, polihisztor. Ugye, hát a legnagyobb táncegyütteseknél, a Martha Graham-től kezdve, az Yves Saint Laurent-ig mindenkivel dolgozott, legutoljára Lady Gaga-val csinált egy projektet. Mindig az adott kornak, vagy annak az évnek a legizgalmasabb művészeivel dolgozik. 1914-ről ő úgy beszél, hogy fölhasználja Karl Kraus az Emberiség végnapjai című könyvéből részleteket. Ugye ott az optimista és a pessimista beszél a háborúról, hogy milyen is a háború. És ezt összemixeli Hašek Švejkjével, ami ugye a cseheknek a kultusz regénye, és ebből jön egy nagyon különleges, groteszk látásmód.
Mi az ön szerepe ebben az előadásban?
Promnyevi mislel roli Csaszu.
Az 1914-ben az időt játszom. Az időt, amely könyörtelen, lefizethetetlen, és úgy tűnik el az előadásból, ahogy a háború résztvevőinek élete felett is eljárt. Nem feledhetjük el, hogy ez a háború tulajdonképpen minden résztvevője számára vereséget jelentett, hiszen 37 millió halottja volt. Tehát ebben a darabban én az idő vagyok. Ez az előadás egyfajta képeslapok sorozata. Nevezhetném ezeket a képeslapokat tarkának is, vagy fekete-fehérnek. A lényeg az, hogy minden képeslap más szeletét mutatja a háborúnak. Az egyik ironikusan, a másik groteszk módon ábrázol egy-egy jelenetet az eseményekből, amit majd a nézők látni fognak.
világpremiér a kafén. A Magyar Filmhéten mutatták be Kertész Mihály 100 éves filmjének felújított változatát. A Toloncz filmtekercsei több évtizedig porosodtak a New York-i Magyar Ház pincéjében. A jórészt Kolozsváron forgatott moziban olyan színészek játszanak, mint Jászai Mari, Berki Lili vagy Várkonyi Mihály. Mi a film zenéjére voltunk most kíváncsiak. Nem ez az első találkozás oda filmmel, hiszen dolgoztál már Rófusz Ferenccel, illetve M. Tóth Géza animációs filmjének, a Maestrónak a zenét is te szerezted.
Ez a film, ez hasonló az animációs filmekhez olyan szempontból, hogy mivel néma film, ezért a zene és a zeneszerző több teret kap. Tulajdonképpen 13-szoros Maestro, mert ugye az volt kb. 5 perc, ez meg 65.
Maga a történet sem egyszerű, hiszen van benne gyilkosság, börtön, menekülés, váltakoznak a helyszínek. Hogy lehetett zenében lekövetni mindezt?
Egy csillagrombolóhoz könnyebb zenét írni, amikor így megy az űrben, mert hogy itt olyan akciók vannak, amikhez általában sokkal kevesebb zene, vagy nem is szokott zene lenni.
A filmmel is szinkronba kellett hozni az egész produkciót. Ez nem csak egy aláfestő zene, hanem itt úgymond a cselekménynek az audiovizuális része az kifejezetten a zenekarban történik, hiszen nincsen se szöveg, se semmilyen hangeffekte mellett.
Az ugye a mélypontja a filmnek, amikor ketten is, tehát az anyja megmérgezi a lányát, utána ő is megissza a mérget, és mind a ketten majdnem meghalnak, vagyis az egyik az meg is hal. Azt nem mondom meg, hogy melyik, de tényleg van benne szerelem, hát ahhoz ilyen szokásos szerelmi zenéket mondjuk el lehet képzelni. Van egy csomó olyan cselekmény, ami viszont kicsit neutrálisabb, most ide szinten kellett zene, úgyhogy ilyen szempontból ez nem volt könnyű.
Önmagában egy-egy részegységet megvalósítani, de nem is volt olyan nehéz, mert nagyon jól adta magát a zene, és tényleg viszonylag jól lehetett játszani, de az, hogy ezeket összefűzni egymás mellé, hogy ez egy logikus és szerves egységet képezzen, és ugye ne menjünk el a szinkrontól sem, mert ugye egy-egy jelenet végén adott esetben van egy lassítás, majd egy tempóváltás, vagy ütemváltás, vagy bármi, akár ezek egyszerre mind, hogy ezeket úgy össze tudjuk kapcsolni, hogy ez kifelé ne legyen mesterkét, ugyanakkor viszont még sikerüljön is. Ez egy külön feladat volt.
Gyakorlatilag egy eklektikus dolog jött létre, amit az embernek az ízlése az még így befogad.
Ez volt hát a Café Budapest. Az elmúlt 17 napban kortárs művészektől pezsgett az egész város. Használják ki még az utolsó estét, és töltődjenek föl kaféval egészen jövő őszig.